Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az InfoRádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísértik. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a megkívást.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
Melyek látszottak a most mindjárt véget elő ciklus legfontosabb jogszabályainak az ön szeméből?
Közhely, hogy a költségvetési törvény a legfontosabb jogszabály minden évben. Tulajdonképpen a parlamentarizmus is ezért létezik, mert akik valamikor adót fizettek, de nem volt beleszólásuk az elköltésébe, az abszolutizmus időszakában azok kiküzdötték ezt a jogot, és így alakultak ki a demokratikus törvényhozások. De most ebben az esztendőben talán ez egy kicsit több, mint közhely, hiszen olyan fontos döntések kapcsolódnak az jövő évi költségvetés elfogadásához, mint a családvédelmi csomag, vagy a gazdaságvédelmi csomag, vagy a biztonságunk megerősítése.
Az összes többi törvény ehhez képest egy másodrangú fontosságúnak tűnik?
Hát az érintetteknek bizonyára minden törvény, ami éppen róluk szól, az a világ legfontosabb törvénye, és ez is teljesen rendben van. De hogyha összességében az ország helyzetét, a kérdések súlybeli rangsorát nézzük, mondjuk az én szemszögömből nézve, akkor azt hiszem, hogy ez most valóban egy olyan kiemelkedő súlyú törvény, amihez képest a többiek ugyan fontosak, de nem érik el ezt a fontossági szintet.
A költségvetés egyben a legnehezebben megszavazható törvény, és hát a többség az többség, elvileg könnyen megy.
Ez látszólag így van, mert amikor szavazunk, akkor gördülékenyen, olajozottan megy úgymond a szavazógépezet, de azt kevesen tudják, hogy a frakcióban először a tárcák között, már a költségvetési törvényjavaslat előkészítése során, aztán amikor ezt betereszti a kormány a parlament elé, utána pedig a frakcióban azért mindenki megpróbálja a maga érdekeit, most nem a saját személyes érdekeit, hanem a maga választókerületi érdekeit, a maga szakmájának, célcsoportjának az érdekeit jobban képviselni, és miután az elosztható pénzmennyiség az állandó, úgy értem, hogy nem nagyon tud változni, akkor, hogyha nem akarjuk mondjuk a hiányt növelni, akkor azt a tortát kell elosztanunk a végén, amit eredetileg megsütött a kormány, és azért ez egy komoly egyeztetési folyamatot jelent.
De ezen továbbra sem segít az, hogy végül is a pénzügyminisztérium terjeszti elő, van költségvetési bizottság, van törvényalkotási bizottság, tehát egy nagyon komoly szűrőn kell átmennie, mire az a ház elé kerül.
Nagyon komoly szűrő megy át, de mondom, a frakció az első, és tulajdonképpen a legkomolyabb szűrő. Már egy fegyelmezett párt esetében, mint amilyen mi vagyunk. Tehát az elmúlt 30 évben azért azt hiszem, hogy amennyire én vissza tudok emlékezni, általában véve a kormánypárti frakciók mindig tanúsítottak egy önfegyelmet. Tehát nagyon ritkán fordult elő az, szerintem egy kezünkön meg lehetne számolni, hogy hányszor szavazta le valamely módosító indítvány kapcsán a kormánypárt a saját kormányát. Tehát hány olyan módosító indítványt fogadott be a költségvetési törvényjavaslat szavazásakor, amit a kormány nem támogatott. Jellemzően az a helyzet, hogy miután mindannyiunk érdeke, a mindenkori kormánypárt érdeke is természetesen, hogy egy tartató költségvetést fogadjon el a ház, bár ennek ellenpéldái is vannak jócskán az elmúlt 30 évben, hogy utólag kellett módosítani, hozzányúlni előre nem látható, vagy előre nagyon is látható, de a kormány által figyelemben nem vett okóból a költségvetési törvényt. Tehát általában véve azért az az érdeke minden kormánypártnak, minden kormánynak, hogy egy tartható költségvetés legyen, ezért a képviselők a párt figyelemhez igazodva visszafogják a saját igényeiket, és próbálnak egyfajta mindenki számára elfogadható kompromisszumot megteremteni.
Fegyelem dolga, a kormány iránti bizalom dolga, vagy a képviselők többet tudnak, mint mi nem képviselők a kormány távolabbi céljairól. Magyarán tudják, hogy előbb-utóbb azok az érdekek is sorra kerülnek, amelyeket ők, mint képviselők képviselni akarnak.
Ez így van, mert hát hosszú távon azért egyfajta egyensúly érvényesül így is, úgy is. Tehát nem csak abban az értelemben, hogy kormányok is váltják egymást, hanem abban az értelemben is, hogy ha mondjuk egy adott terület, legyük most földrajzi értelemben véve az ország egy adott régióját, az jelentősen elmaradna a többitől fejlődés szempontjából, akkor az egy olyan politikai feszültséget jelentene, ami nem csak az adott kormány szempontjából lenne hátrányos, hanem az egész politikai berendezkedés szempontjából is. Tehát azért emlékezünk arra, hogy 15-20 évvel ezelőtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye még egy hátrányos régióként volt elkönyvelve. Ez egy politikai közhely volt, hogy az ország keleti fele az egy elmaradott térsége az országnak. Ma már ezt kevéssé lehet elmondani. Ha megnézi valaki Nyíregyháza környékét, magát Nyíregyháza városát, akkor olyan dinamikus fejlődést lát, amire korábban nem volt példa, illetve amit korábban talán el sem tudtak képzelni. És most más olyan térségek vannak, amelyek az országban talán kevésbé vannak a szem előtt, de elmondhatják magukról kis térségek, hogy talán egy kicsit lemaradtak az átlaghoz képest. Most mondok egy ellenkező példát. Nyugat-Dunántúlról mindenki azt gondolja, hogy természetesen sokkal fejlettebb, mint az ország középső vagy keleti része, és a Nyugat-Dunántúli régió meg különösen ez a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás tekintetében is megmutatkozik, de azt kevesen tudják, csak az alajak, hogy Zala megye, Vas megye és Győr-Sopron megye, Vas megye és Zala megye között óriási fejlesztésbeli különbségek vannak Zala megye rovására. Tehát itt a törvényhozóknak, illetve a kormánynak arra is tekintettel kell lennie, hogy egy adott régión belül is egyfajta egyensúly kialakuljon, illetve fennmaradjon.
Ezzel a egyensúly különbségekkel érvelnek még a képviselők, illetve a vidékiek a budapestiekkel szemben?
Hogyne, hogy ez egy állandó vita, feszültségforrás, de mondom ezt, nehogy valaki véletlenül félreértve úgy dramatizálja, vagy annak gondolja. Ez, amióta a parlamentarizmus létezik, azóta ez mindig egy velejárója a költségvetési vitáknak. Természetesen teljesen más a vidék szociológiai, gazdasági helyzete, mint Budapesté. Ebből fakadóan mindig van egy olyan vita, amiben mind a két félnek a maga módján igaza van. A budapestiek, a képviselők azzal szoktak érvelni, Tarlós főpolgármester úr is gyakran szokta ezt az érvet használni, amikor a főváros nevében, érdekében próbál beleavatkozni a költségvetési törvény előkészítésébe, vagy egyáltalán annak a végrehajtásába, hogy Budapest termeli meg Magyarország bruttó nemzeti össztermékének a jelentős részét, nagyobb részét, mint ami a lélekszámarányból fakadna, és ehhez képest a forrásokból relatíve kisebb mértékben részesül, de erre pedig a vidékiek mondják azt, de ha ez így lenne, mint ahogy eleve ez egy történelmi adottság, ami nem feltétlenül egy egyensúlyi fejlődést tükröz, gondoljunk csak Trianonra, amitől aztán Budapest egyfajta vízfejé nőtt a megmaradt országon belül, akkor még jobban szétszakadna az ország vidékre is, és a fővárosra is, ez olyan negatív következményekkel járna, illetve már jár ma is, mint például az agglomeráció szerintem szinte már elviselhetetlen földúzódása. Mindenki Budapest felé gravitál, hogyha szabad így mondanom, mert itt vannak munkahelyek, itt vannak jobban fizető munkahelyek, itt talán az élet minősége vidékről nézve, nem biztos, hogy így van, teszem hozzá zárójelbe, de vidékről elképzelve talán itt az életminősége jobb, ezért aztán próbál mindenki Budapest környékére költözni, ha már Budapesten nincsen hely, amitől aztán a közlekedés újabb problémákat támaszt, az életminőség csökken, mert nő a zsúfoltság, és itab, a környezeti terhelésről nem is beszélek.
Van hatalma a kormánynak ezt a folyamatot valamilyen módon kiegyensúlyozni? Mondhatja azt, hogy akkor vidékre teszek több pénzt, és hát ha az emberek akkor azt jobban meg fogják szeretni, ha több a munkahely?
Van, természetesen, és csinálunk is ilyet. Hát most a családvédelmi akciótervben van egy olyan elem, amely a kis településeken a használt lakások felújítását is támogatja kedvezményes hitelekkel. Ez például azt a célt szolgálja, hogy az emberek maradjanak a szülőfalujukban, tehát a kis településeken az életminőség legyen versenyképes ahhoz képest, amit a városokban lehet tapasztalni, vagy pláne amit a nagyvárosokban lehet tapasztalni, de természetesen nem lehet hol ide, hol oda kilengetni az ingát, hanem meg kell próbálni egy viszonylag szűk sávban mozogva ezeket a kiegyenlítő mechanizmusokat, döntéseket működtetni, mert hogyha túlságosan is egy oldalra helyezzük a hangsúlyt, akár csak szavakban, a kommunikációban, akkor az, aki relatíve hátrány szenved, az elégedetlenkedik, és akkor nyilvánvalóan egy bizalom megvonással bünteti a mindenkori kormányt. Nem beszélve az ellenzékről, amelyik pedig természetesen azt keresi, azt kutatja, hogy hol lehetne esetleg relatíve vesztett csoportokat találni, akik elégedetlenséget föl lehet piszkálni, és annak az élére lehet állni, és ilyen értelemben politikai tőkét lehet kovácsolni.
Jobbak lettek a törvények, mint voltak, amikor 2010-ben átvették a kormányzást? Volt egy rohamtempójú kezdeti szakasz, utána ez mintha csillapodni látszott volna.
Igen, én azt gondolom, hogy így visszatekintve, hiszen most már a 9. esztendejében léptünk a 2010 óta tartó kormányzásnak. Visszatekintve, ahhoz képest, amekkora tömegű törvényt elfogadtunk akkor is, akkoriban emlékszem erre, erről többször beszéltünk itt ebben a stúdióban is, ahhoz képest szerintem szinte hibátlan munkát alkottunk, tehát nagy hibát nem követtünk el. Óriási korrekciókra nem volt szükség az első 4 évben elfogadott válságkezelő stabilizációs törvények esetében. Azóta pedig lassult a törvényhozás, és nyilván ugyanolyan hiba százalékkal dolgozunk mi is, mint az elmúlt 30 évben bármelyik parlament, ami szerintem egy elfogadható szint. Tehát a törvények minőségével kapcsolatban én nem látok különösebb problémát.
Miért halasztották el a közigazgatási bíróságok felállítását?
Ez nem a törvény minőségével függ össze, hanem azzal a egyébként teljesen irracionális nyomásgyakorlással, támadássorozattal, amelynek Magyarország ki volt téve az igazságszolgáltatás átalakítása kapcsán. Ugye ezt régóta Magyarország nemzetközi politikai téren fellépő ellenfelei, meg a magyar ellenzék is egyfajta eszközként használja arra, hogy bebizonyítsa, hogy Magyarországon sérül a jogállamiság, és ide koncentrálta a kritikáját, a támadásait. Itt voltak korábban is kudarcaink az Európai Unió intézményeivel folytatott vitákban, pontosabban abban az értelemben értem ezt, hogy kudarcaink, hogy korrigálnunk kellett az elképzeléseinket, vissza kellett lépnünk. Úgy éreztük, úgy döntöttünk, hogy ez politikai értelemben ez a konfliktus nem éri meg. Tehát szerintünk ugye jobb lenne a magyar igazságszolgáltatás működése, ráadásul ez egy 100 éves hagyománya a magyar igazságszolgáltatási rendszernek, de hát eddig is elműködött ilyen bíróságok nélkül, a magyar igazságszolgáltatás ezen túl is elműködik. Mondhatnám azt is, hogy ez egy példa is akart lenni arra, hogy ha úgy látjuk, hogy engedhetünk a saját álláspontunkból valami kompromisszum érdekében, akkor ezt szívesen megtesszük, és most várjuk azt, hogy a másik oldal is méltányolja ezt a gesztust.
Nagyobb volt a kockázat, mint a korábbi ügyekben, amikor inkább az volt a jellemző, hogy beleálltak a konfliktusokba, és akár elvitték az Európai Bíróságig is.
Igen, mert azokban az esetekben inkább úgy láttuk, hogy hátránya származik az országnak abból, hogyha nem visszük el ezeket a konfliktusokat a végső pontig, tehát nem derül ki, hogy akkor most igazunk van-e az Európai Bíróság előtt, vagy nincs, mert úgy láttuk, hogy amit csinálunk, az fontos az ország számára. Most éppen arról beszéltem az előbb, hogy ez az ügy, ez kevésbé súlyos. Tehát most úgy láttuk, hogy inkább az árt az országnak, hogyha ezt a konfliktust teljesen értelmetlenül vég nélkül folytatjuk, és lehet, hogy a végén kiderül, hogy nekünk van igazunk, de megint minden és mindenki Magyarországról szól, újra mutogatva ránk, anélkül egyébként, hogy tudná, hogy miről beszél.
Mit várnak cserébe? Nyugalmat?
Hát a politikában 30 év alatt én ezt a szót elfejtettem. Tehát szerintem nincs is ilyen. És ráadásul az európai szinteret nézve úgy látom, hogy egyre nyugtalanabb, idegesebb, izgágább lesz a világ meg a politikai szereplők jelentős része. Részben mondani való hiány a jövőről, jövőkép nélkül, koncepció nélkül, egyre inkább napi ostoba csatározásokba merül az európai politika, tehát Magyarországon sem remélek jobb időket, de hát ha nem muszáj, akkor ne növeljük fölöslegesen a konfliktusok intenzitását meg számát.
Milyen kérdésekben kellene jövőképről beszélni ön szerint?
Hát ez egy hosszú beszélgetés témája lehetne, és azt hiszem, hogy az jelentősen túlfeszíteni a rendelkezésünkre álló időkereteket, de akkor mindig a legfontosabb kérdéstől kell kiindulni, és akkor nevezzük nevén a gyereket. Ez egy freudi elszólás volt, bocsánatot kérek, mert demográfiáról akartam beszélni. Szóval nevezzük nevén a problémát. Az a kérdés, hogy lesznek európai emberek a jövőben. Tehát, hogy mit képzelünk Európa társadalmairól a jövőt illetően 20-30-50 év múlva. Egy olyan ország politikusaként, amelyik ország ezer esztendeje egyazon helyen, ugyanazon néven folyamatosan létezett a történelemben, ezt nagyon kevés európai ország mondhatja el magáról. Egy olyan ország politikusaként, amelyiknek az utolsó 500 éve az nem szólt másról, mint a szuverenitás, a kultúránk, hitünk, önazonosságunk védelméről, a nyelvünk védelméről. Egy olyan országban nem lehet úgy politizálni, mint hogyha a következő 4 évre vonatkozóan hoznánk meg csak a döntéseket. A mi programunk az a magyar nemzet föntartása, fönnmaradása és élet lehetőségeinek a bővítése. És ez természetesen nem képzelhető el akkor, hogyha a magyar népesség fogy. Európa problémái hasonlóak, csak úgy tűnik, hogy Európa nyugati felén ezt a fajta gondolkodást a politikusok már régen magunk mögött hagyták.
Hogyan akarják bevinni ezt a fajta gondolkodást, ha nekik ez nem probléma?
Én úgy látom, hogy reménytelen, bár nem szabad feladni sosem, mert hiszen Jerikó falai is a folyamatos trombitálástól és trappolástól omlottak le a Szentírás szerint, tehát lehet, hogy előbb-utóbb, hogyha sokat mondjuk, és sokszor mondjuk, és hangosan mondjuk, és ráadásul érthető nyelvezetben, akkor előbb-utóbb talán a mi hangunk még az ottani közvélemény számára is hallhatóvá válik, és az befolyásolja a politikusaik döntéseit. De most egyelőre arra koncentrálunk, hogy lehetőség szerint hagyjanak bennünket békén, hogy mi a magunk életéről, jövőjéről való legfontosabb döntéseket magunk döntsük el. Tehát azt a kárt, amit ők magukra hoztak, azt ne akarják szétosztani például a kukáért. Ha már egyszer bevándorló országot csináltak Németországból, Franciaországból, meg a többi nyugat-európai országból, ez lelkük rajta. Egyébként, ha közös Európáról, meg európai értékekről beszélünk, akkor talán lett volna közünk ehhez a döntéshez, de ebben nem engedtek beleszólást. De ha már így alakult, akkor legalább azt a lehetőséget hagyják meg nekünk, hogy mi viszont ne akarjunk be a vándorló országot csinálni Magyarországból.
Közigazgatási bíróságok ügyét azt átmenetileg vették le a napirendről, vagy végleg levették a napirendről?
Átmenetileg, tehát miután úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kezdeményezés volt, és egy jó törvényt hoztunk, hogyha az idő megérik rá, akkor elővehetjük újra, de ezt nem tervezzük a következő egyeztetőben egészen biztosan.
Köznevelési törvény záró szavazását is elhalasztották. Minek a hatására itt több ügyben merültek fel tiltakozások, de a kormány képviselője azt mondták, hogy nem azokért vették vissza.
Így is van, és pénteken a tervek szerint meg is ejtjük a végszavazást. A legfontosabb kérdés, amiben a kritikák a kormányra háromlottak, illetve ami az elégedetlenséget kiváltotta, az a Waldorf iskoláknak a működése, ezek továbbra is működhetnek majd. Természetesen állami oktatási politikai kontroll mellett, de úgy, ahogy eddig.
Alternatív iskolák ugye a kormányt nem izgatja ennyire?
Ez nem teljesen így van, tehát ha egy nemzet, de ne nevezzük nemzetnek feltétlenül, egy társadalom, amelyik adott esetben lehet több nemzetiségű is, nem úgy, mint a magyar, hanem mondjuk ahogy a belgiumi társadalom, az magát egy közösségnek tételezi, akkor azért egy bizonyos határt be kell tartania a tekintetben, hogy a specialitásokat, az egyéni vagy kiscsoportos érdekeket meddig hagyja érvényesülni az átlag túl eltérően. Nem mondom, hogy az átlag rovására, mert ameddig egy egyensúly fenn van, addig természetesen mindenkinek az érdekei érvényesülnek, a többségé is, meg a kisebbségé is. Azonban nem szabad szétverni azokat a közösségi intézményeket, meg intézményrendszereket, amelyek mégiscsak összetartanak egy országot, egy társadalmat, egy nemzetet, és ezek között a közoktatás az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb, hiszen egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kis jobbára mondjuk romák által lakott faluban, ott pontosan ugyanazt kell megtanítani elviekben a célokat tekintve, mint mondjuk a 12. kerületi középosztály által lakott kerület iskolájában. Tehát a tudásnak, a nemzetről, az önmagunkról való gondolkodásnak kell lennie egy olyan standardjének, amit mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. És én értelemben azért a speciális iskolák terjedésének, a magániskolák terjedésének van egyfajta észszerű és közérdekből fakadó korlátja.
És ezt húzzák meg most ezzel a törvénnyel?
Én nem tudom, hogy erre ez a törvény alkalmas lesz-e erre, de a szándék az ez, hogy lehetőség szerint azért ne lehessen szétszedni, hogy mondják, kiszervezni az oktatást a közoktatásból, tehát ne lehessen egy olyan rendszert létrehozni, amiben mindenki megtalálja a maga kis kapuját, és mire körülnézünk, addigra gyakorlatilag a közoktatás a hátrányos helyzetűeké marad.
Az őszi törvényalkotási menetrendet az önkormányzati választások mennyire fogják befolyásolni? Jön egy kampány.
Még nem tudjuk, ugye, hogy a köztársaság elnök úr mikorra kívánja kiírni az önkormányzati választások időpontját. Ez októberre kell kiírnia, ez biztos, de kiírhatja az első hétre is, mint ahogy egyébként ez általában szokás, akkor október 6-a nemzeti gyásznap van, lehet, hogy ezt figyelembe véve akkor 13-ára írja ki, vagy 20-ára, tehát ezt egyelőre nem tudjuk, ezért aztán óvatosan fogalmazok, de első megközelítésben az a döntés várható, mint általában a kampányok előtt, hogy nem engedjük át a parlamenti szinteret kampány pódiumnak semmilyen politikai erő számára. Látható volt az elmúlt hetekben, hogy különösen a Párbeszéd képviselői, de néha a szocialisták is úgy gondolták, hogy a parlament az Karácsony Gergely főpolgármester jelölt kampány színpada, és ott elmondták a kortes beszédeiket napról napra, hétről hétre. Kár lenne, hogyha a parlamenti munkát ilyen szinte sűjesztenénk le a kampány előtt, így hogy jobb, hogyha nem ülésezünk csak a választások után.
Az baj, hogyha egyébként a politikai érdekeit minden fél kifejti, akár a parlamentben is? Az mégis egy szabályozott terület.
Hát, vagy nem. Tehát, bocsánat, nekem kell ott fennülnöm a pulpituson, és nekem kell rendet tartanom, tehát meg bocsánatot kérek nem csak nekem, hanem az alelnök társaimnak is, akik között vannak ellenzékek is, tehát az ő dolguk se könnyű. Tehát én azt gondolom, hogy jobb, hogyha azt az izgalmat, azt az ingerültséget, amit egy kampány szinte óhatatlanul hoz magával, azt megpróbáljuk kívül tartani a parlament falain.
A legfontosabb őszre tervezett törvényeket a törvényalkotási programból, azt nyilván látják már. Mit lehet ebből megcsinálni?
A kormány néhány nappal ezelőtt benyújtott egy törvényalkotási programot, ha jól emlékszem, 11 vagy 12 törvényjavaslat szerepel benne mindössze. Ezek között egy sincs az én emlékezetem szerint, amelyik politikai izgalmokat válthatnak így címre, meg rövid tartalom összefoglalóra.
Közlekedés szervezés, ilyen típusú.
Hát igen, nagyjából ilyen típusú törvényekről van szó. Tehát kibervédelem talán még az a legérdekesebb, legizgalmasabb, de ezt sem hiszem, hogy pár politikai csatározásoknak az ügyévé válhatna. Hát aztán majd meglátjuk persze. A kibervédelemről szóló törvényjavaslat az, ami talán egy érdekes, izgalmas törvény lesz, talán még a közvélemény fantáziáját is megmozgatja, hiszen olyan új típusú kihívásokra adott válaszról van szó benne. Nem ismerem a javaslatot, tehát csak a címét meg a célját ismerem a törvényjavaslatnak, amelyel éppen most kezdünk szembesülni, most kezdünk ismerkedni. A 21. század második évtizede olyan új technológiai, technikai megoldásokat hozott, amik azért a jogalkotás számára is óriási fejtörést, problémát jelentenek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.